Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni házigazdánk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy ahhoz, hogy az egyház és a kereszténység jövőképéről jobb képet alkothassunk, meg kell ismernünk ennek hivatását, jelenét és kihívásait, amelyekkel meg kell küzdenie. Be kell lássuk azt, hogy különösen a fejlett világ országaiban az egyház gyakorlati jelentősége megdöbbentő mértékben zuhan. Kérdés az, hogy vajon mi lehet, ami elfordítja az embereket az egyháztól és a kereszténységtől. Mostani témánk, merre tart az egyház? Házigazdánk Szabó Előd unitárius lelkész esperes, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang itt a Brassó megyei Ürmösön felszerelt mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta stábunkat.
Isten áldja, szeretettel köszöntöm én is a szerkesztő urat, de szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Örvendek, hogy újra itt vagyunk Ürmösön, újra az Ürmösi Unitárius Egyházközség vendégei lehetünk. És örvendek annak is, hogy arról beszélünk, hogy mit jelent az egyház és merre tart az egyház, mert az egyháznak is kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, azért, mert az emberek foglalkoznak, a híveink vagy a keresztény emberek, az egyház tagjai foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Lehet, hogy régebben ez egy természetes dolog volt, hogy az egyháznak mi volt a szerepe, miért fontos a társadalomban, miért fontos az ember számára. Lehet, hogy nem is merték annak idején még magukban sem megkérdezni mondjuk 300-400 éve, hogy mi az egyház, ma megmerik kérdezni, és ez önmagában nem baj. A baj az lenne, hogyha ennek a kérdésnek a megválaszolásában az egyház nem venne részt. Tehát én örvendek, hogy ez a sokszor kényelmetlenül hangzó kérdés elhangzik, mert a kérdésre adott válasz lehetőségek vagy válasz próbál kísérletek vihetnek bennünket, mint egyház előre.
Esperes úr, ön szerint mi is az egyház?
Erre a kérdésre minden évben a konfirmálók választ adnak a KT szavain keresztül, hogy az egyház egy lelki közösség, és mégis később pontosan azokkal a híveinkkel, vagy azokkal a felnőttekkel, akik ezt a kérdést annak idején megválaszolták, nehezen tudjuk ezt megértetni, vagy nehezen tudjuk elfogadtatni, hogy ez egy lelki közösség. Sokszor az egyház egy intézménnyé válik, persze az, de csupán intézménnyé válik, csupán egy intézménnyé a többi közül, és sokszor úgy tekint rá, mint egy önmagáért működő intézményre. És akkor történnek a gondok, akkor tévedünk el, amikor elfelejtjük azt, hogy ez egy lelki közösség kell legyen. Természetesen vannak törvényei, vannak intézményi szabályai, de mégsem lehet úgy tekinteni az egyházra, mint bármilyen más intézményre. Hasonlítanám azért kicsit talán az iskolához, talán a kórházhoz, ahol természetesen működnek törvények, szabályok, de van annál több is, van egy többlet is. Akkor fogja betölteni a szerepét az iskola, a kórház és az egyház is, hogyha abban az intézményben a szabályok keretein túl is van valami több, valami szentség, valami áldás is. Azt gondolom, hogy ezt akarja kifejezni az a meghatározás, hogy ez egy lelki közösség. Hogyha így tekintünk rá, hogyha így működik, akkor el tudjuk fogadni a gyengeségeit, el tudjuk fogadni azt is, hogy vannak hibái, vannak bűnei, gyarlóságai, és akkor ezekért nem fogjuk megtagadni, vagy nem fogunk hátat fordítani, mert valahogy úgy tekintünk rá, mint a családra is, vagy a házasságra, ahol vannak gondok, persze, hogy vannak, és nem tartja a gondokat, nem fogja megoldani, vagy nem fogja áthidalni semmiféle jogi papír, hanem csak a szeretet fogja, csak a közösségérzés fogja, csak az egymás iránti felelősség fogja áthidalni, és akkor az egyházra is így kell tekinteni. Nem kell tökéletes intézményt várni az egyháznál sem, hanem a szeretettel kell áthidalni a gondokat és a nehézségeket.
Tudjuk, hogy a kereszténység a világ legnagyobb vallása, mégis válságot él át, furcsa módon, leginkább ott, ahol legelőször terjedt el Európában.
sokszor mondjuk, hogy válság van, és ezt érezzük egyre inkább a mi bőrünkön, a mi társadalmunkban is. Elkezdődött ez valamikor talán a felvilágosodás korában, az ipari fejlődéssel, a tudomány fejlődésével, különböző rendszerekkel, az első és a második világháború borzalmaival, az azt követő rendszereknek az embertelenségével, és az új, a mostani világ, a mostani Európa rendkívüli anyagi és technikai fejlődésével. Válságban mondjuk, hogy kiürültek a templomok, és az, ami történt 50-70 évvel ezelőtt Európában, Nyugat-Európában, ami elindult, és aminek mi úgy örültünk, hogy nálunk még nincsen, azt most kell ráébredjünk keserűen arra, hogy csak még nem volt, de most már elindult az a folyamat, és elindultunk mi is azon az úton. Vajon miért történt ez? Miért lehetséges az, hogy olyan sokszor elrettentő példákként emlegetjük azokat a templomokat, amelyek kiürültek, nem maradt mellettük közösség, és a templomnak valamilyen más felhasználási lehetőségét alakították ki, vendéglőt alakítottak ki benne, múzeumot, vagy más dolgokat. Ha elmegyünk a Nyugat-Európa nagy dómiaiba, katedrálisaiba, nekem volt ilyen élményem több ilyen templomban is, hogy tényleg csodáltuk azt a szépséget, azt az igényességet, azt a művészi magasságot, amivel azok a templomok meg voltak építve. Hogy ezeket a falakat és ezeket a díszeket néztük, akkor ott az egyik oldalhajóban, vagy egy kis kápolnában 10-12 ember imádkozott. Lehet, hogy az volt a közösség, amely azt a templomot a sajátjának tartotta, de hogy annak a templomnak a funkciója megváltozott. Válságban van az egyház. Nem hiszem, hogy önmagában ez egy siratnivaló dolog. Természetesek az ilyen válságok. Úgy is láthatjuk, hogy a nagy fejlődés és a nagy felvilágosodás és a technikának és a jólétnek a terjedése az ártott úgymond az egyház tekintélyének, és akkor az érdekes paradoxon, amint ezen gondolkoztam, ami eszembe jutott, hogy a kereszténység részben a maga a teljes kereszténység, aztán a protestantizmus az nagyon hozzájárult ahhoz, hogy Európa így fejlődjön. Persze nem csak ezért fejlődött robbanás szerűen a 17. századtól kezdődően Európa, de azért a reformáció és a keresztény egyháznak a tanításai és a szellemisége az igenis hozzájárult ehhez a fejlődéshez. Pont ez a kereszténység által elindított fejlődés magához a kereszténység válságához vezet. Ahogy ezen gondolkoztam, akkor arra gondoltam, hogy nem hasonló-e ez a folyamat ahhoz, mint amikor a szülő tanítatja a gyermeket, táplálja szeretetével, mindennel, mindent próbál megadni, a legjobb iskolákba járatja, és akkor a gyermeknek kinyílik a világ, megvilágosodik, lát mindent, a sok lehetőség megnyílik, és akkor ott hagyja a szüleit, vagy szembefordul a szüleivel, azt mondja, hogy amit ti csináltatok, az nem volt jó. Valahogy így látom, és hogyha így próbáljuk megközelíteni, akkor lehet, hogy nem olyan nagy baj ez, lehet, hogy ez egy természetes folyamat volt. Ebben kell most az egyház megtalálja maga helyét. Ezeknek a folyamatoknak nehéz ellenállni. A kérdés az, hogy a változó világgal és ezzel a kiszámítható és természetes folyamattal szemben van-e válasza az egyháznak, vagy pedig síratja ennek a folyamatnak a következményeit. A másik pedig, amiért gondolom, hogy válságban van, az éppen ez az előregedés. Én nagyon sokszor azon gondolkozom, hogy nem csak az emberek öregek, meg, hanem az eszmék is és az intézmények is. Valószínű, hogy megöregedett a mi kereszténységünk is, és amikor irigykedve, bizonyos értelemben irigykedve, vagy olyan furcsán tekintünk az iszlámra, a muzulmánságra, csodáljuk, hogy mire képes a vallás, hogy mire tudja rávenni a leginkább hittel teljes híveit, milyen dolgokra tudja rávenni, akkor én arra gondolok, mindig megfeledkezünk arról, hogy igen, az iszlám 600 évvel később született meg, hogyha visszatekintünk a kereszténység történetét 600 évvel, akkor azt látjuk, hogy a keresztény vallás is olyan dolgokra tudta rávenni, olyan dolgokról tudta meggyőzni, és akkora lelkesedése tudta indítani a híveit, ami erre most az iszlám. Valószínű, hogy 600 év múlva ők is ilyen válságokkal fognak találkozni. Persze a válság az önmagában egy kellemetlen, fájdalmas dolog, de minden válság valamit megszül, valami újat hoz létre, és ennek az újnak a létrehozása hatásában kellene, vagy kell a kereszténység, a keresztény emberek és a keresztény intézmények vezetőinek tudatosságra törekednie, hogy ne magától történjenek a dolgok, hanem amennyire lehet ebben a válságban tudatosan megtaláljuk a helyünket.
És ami még a válságot illeti, a világ az egyházért lett teremtve, mondták az első idők keresztényei, de ezt egyre kevesebben gondolják ma így. Vannak-e, és ha igen, milyen kérdőjelek vannak az égen?
Természetesen egyfajta szemlélettel éltek az első keresztény közösségekben, közvetlenül Jézus halála után, illetve az első tanítványoknak az idejében. Ugyanakkor megint más volt a szellemiség, az egyházról való gondolkodás a középkorban, a reformáció korában, és más most. Ezeket nem kell szerintem összehasonlítani, versenyeztetni ezeket a korokat, mindegyiknek megvolt a maga helye, és úgy volt értékes, úgy volt jó, ahogyan volt. A kezdeti keresztények meg voltak róla győződve, hogy az idők végezete nagyon hamar el fog jönni, tehát a jelen történelme az nagyon hamar véget ér, és Isten hamarosan be fog avatkozni látványosan a világ dolgaiba, igazságot tesz, elválasztja a jót a rossztól, és éppen ezért az életnek és a közösségnek a törvényeit és szabályait úgy alakították ki, mint egy ideiglenes törvény és szabályrendszert. Aztán a középkorban már kezdett az irányzat is kialakulni, hogy az egyház hatalmat képviselt. A kezdeti keresztényekkel szemben, az ős keresztény közösségekkel szemben az egyház hatalomhoz jutott, és ez sajnos nagyban befolyásolta az eszmerendszert is, mert akkor már a világa az egyházért teremtetett kijelentésben az is benne volt, hogy ezzel jobban lehet irányítani, jobban lehet úgymond idézőjelesen zsarolni a keresztények, és a hatalmat fölöttük gyakorolni. Ma már természetesen másképp tekintünk az egyházra, úgy tekintünk az egyházra, mint amely inkább szolgálatot kell végezzen. Bizonyos értelemben sajnos a híveink, a keresztény emberek úgy is gondolják, hogy az egyház nem csak hogy szolgálatot végez, hanem szolgáltatást, tehát egy ugyanolyan szolgáltató, mint az élelmet, vagy a villanyáramot, vagy a fűtést szolgáltató cégek, amelyek a befizetett összegeknek megfelelő szolgáltatást kell nyújtson. Na most itt mégiscsak, hogyha az volt a kérdés, hogy vannak-e jelek az égen, vagy van-e ott mit keresni, akkor az egyház sose szabad elfelejtse, hogy amellett, hogy kijelentse, hogy igen, szolgálatot akarunk végezni, de ugyanakkor egy olyan erőnek, vagy egy olyan valakinek a szolgálatában állunk, vagy az olyan valakinek a megbízásából végezzük a szolgálatot, aki igenis létezik, igenis hatalma van, és igenis az is lehet, hogy a történelem egyszer valóban véget ér, egyszer valóban eljön az a pillanat, amikor szétválasztják a jót a rossztól, és erről az egyháznak beszélnie kell, a keresztény egyháznak mindenképpen, hiszen Jézusnak a tanításában ott van, hogy az Isten országa úgy jön el, mint a tolvaj, nem tudjuk, hogy mikor, nem lehet kiszámítani, és éppen ezért arra kell törekedjünk a szolgálatunkkal és az életünkkel, hogy olyan összhang legyen az életünkben, ami mindig alkalmas arra, hogy a betoppanó Isten országát fogadja. Tehát érti a hallgató is, vagy értjük mindannyian, hogy az otthonunk nem mindig van olyan állapotban, hogy vendégeket fogadjunk. Ha tudjuk, hogy jönnek a vendégek, akkor előkészítünk mindent, hogy a vendégek érkezésére rend legyen, látszatrend legyen, vagy pont azokra a helyekre vezessük be a vendégeket, amelyek arra alkalmasak. De Jézus azt mondja, hogy sajnos Isten nem így fog eljönni az életünkbe, a személyes életünkbe sem, a közösségi életünkbe sem, hanem mint a tolvaj, pont akkor, amikor nem számítunk rá, úgyhogy a lehető legnagyobb rendbe kellene tartsuk mindig az életünket. Tehát ezt az érzést azért az egyház életben kell tartsa, mert az egyház sokféle szolgálatot végez, lelki gondozást, szegényekről, rászorulókról való gondoskodás, oktatás, nevelés, kultúra, nemzetiségi hovatartozás, identitásnak az erősítése, ezek mind-mind persze, hogy oda tartoznak az egyházhoz, de csak akkor tartozhatnak oda, hogyha ezek az Istentől kapott megbízásnak a szellemében zajlanak.
Milyen az egyház a többi kontinensen?
Volt egy 10 hónapos élményünk, amikor betekintést nyerhettünk az Egyesült Államokban élő unitárius univerzalisták életébe, és az egyháznak az életét azt az ő szemszögükön keresztül vizsgáltuk meg. Ugyan ők elég sokan vannak, de elenyésző kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban, és egy nagy ellentét van vallási szempontból. Két szélsőség nagyon erősen harcol, és valószínű, hogy az embereknek, illetve az Istent kereső embernek embereknek a többsége valahol középen őrlődik és teszi fel a maga kérdéseit. Az egyik szélsőség az a keresztény fundamentalizmus, a kérdéseket fel nem tevő, a mindent elfogadó, a Bibliát szó szerint értelmező, és sokszor éppen ezért nagyon bezárkózó hagyományos keresztény közösségek, és másrészt van a liberális szélsőség, amelyik azt mondja, hogy a kereszténység, amit kellett elvégezte, nagyon sok mindenben megbukott, népirtásokat vezetett le, többek között ugye az amerikai kontinensen, de nem csak, rengeteg más bűnt követett el, amelyet intézményesített, és éppen ezért az ilyen szélsőséges liberális közösségben a keresztény kifejezés, hát nem mondom, hogy szitok szó, de ők nagyon elzárkoznak. Többek között az unitáris univerzalistáknak a legnagyobb része is azt mondja, hogy ők nem keresztények, és a kereszténység az egy negatív szereplője volt alapvetően a történelemnek. Persze, hogy a kettő között a többsége az embereknek vívódik, egyik szélsőséget sem akarja elfogadni, és ugyanakkor azt a vallásos közösséget tartja hitelesnek, amelyik valamit tesz, valamilyen szolgálatot végez. Mert hogy minden területen, az élet minden területén sokkal tudatosabban, polgári szempontból sokkal tudatosabban választják meg, teszik meg választásaikat, és éppen ezért a vallás esetében is sokkal szabadabb a mozgás, nem annyira kötött a társadalmi értelemben véve a vallás változtatás, tehát hogy valaki más vallást szeretne választani, akkor abban nagyobb szabadsága van, kisebb a nyomás. Természetesen ezek mind csak az általunk megismert unitáris univerzalista közösség szemszögéből vannak így. Vannak ott is nagyon hagyományos közösségek, és azt mutatja ez a sokszínűség, hogy tulajdonképpen akkor, amikor vallásról beszélünk, akkor rengetegféle vallásos igény van a világban, és bár ugye sokszor gondolkozunk, hogy miért van annyi vallásfelekezet, miért van annyi egyház, és milyen jó lenne, ha csak egy lenne, ez lehetetlen, mert sokféle igénye van az embernek, nem mindenki ugyanazt várja el az egyháztól, nem mindenki ugyanazt keresi a vallásban, és ezt a sokszínűséget kifejezi a vallásoknak és az egyházaknak a sokszínűsége.
Beszélhetünk-e valamilyen összhangról, gondolva más világrészek egyházaira?
Jó kérdés az összhang kérdése a világvallások és a különböző földrészek, különböző kultúrák között. Ez a kérdés nem volt olyan nagyon nagy gond több száz évvel ezelőtt, mert kicsi volt a találkozási felület, vagy a közös ügy. Azonban ma már nagy kérdés, mert egyrészt a népcsoportok mozgása az sokkal dinamikusabb, mint régebben, sokkal könnyebben kötődnek össze a földrészeken élő emberek és kultúrák. Éppen ezért igenis kérdés ma ez az úgynevezett párbeszéd. Érdekes, hogy a legnagyobb ellentétek, vagy éppen érthető, hogy a legnagyobb ellentétek mondjuk az iszlám és a kereszténység között van. Egyrészt azért, mert bizonyos értelemben úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek testvér vallások, akárcsak a zsidó vallás, mert ugyanabból a gyökérből, ugyanarról a földrajzi területről nőttek ki, és mégis a legnagyobb konfliktusok közöttük van, mert nekik van a legnagyobb ütközési felületük. Szükség van a párbeszédre, ez egyértelmű, és vannak olyan nagy globális témák, amelyekben az egyházak és a vallások egy nyelvet kellene beszéljenek. Olyan felszínen, és azt hiszem, hogy ilyen politikai nyilatkozatok szintjén, és nagyon általánosan ezek a párbeszédek folynak. Gondolok én most a teremtett világ védelméről, az mindenki számára nagyon fontos. Hát a közös életterünkről van szó, ahol közösen lakunk, és most már lassan a problémák is ugyanazok lesznek Európában is, mint más kontinenseken. Vagy gondolhatunk a gazdagok és a szegények közötti különbségre, arra az óriási szakadékra, ami van a kevesek között, akik nagyon sokat birtokolnak, és a sokak között, akiknek semmiük sincs, még a mindennapi kenyérre sincs meg a lehetőségük. Ezek olyan témák is, amelyek kényszeríteni tudják, vagy kényszeríteni kellene a vallásos közösségeket, hogy ezekkel közösen foglalkozzanak, mert ezeket a kérdéseket nem fogjuk külön-külön megoldani. Tehát ehhez szükség van a párbeszédre. Azonban még nagyon távol állunk attól, az az érzésem, hogy ez az összhang létrejöjjön, mert még mindig, ha csak a kis keresztény közösségünkre, vagy csak a kis erdélyi társadalmunkra gondolunk, itt is látjuk, hogy milyen sokszor meg vagyunk osztva, milyen sokszor azért az egy-két megszülető gyereknek a megkeresztelési jogáért képesek vagyunk összeveszni, aláíratni nyilatkozatokat, megzsarolni híveinket, hogy ha nem keresztelet hozzánk. Tehát, hogyha mi kis életterünkben sem tudunk ezeken fölülemelkedni, és ha ezek ezek a problémák és surlódások léteznek közöttünk, akkor nem leszünk képesek a nagy párbeszédekre sem. Úgy érzem sokszor a helyi ökumenizmusban is, de a világot átölelő vallások közötti párbeszédben is, hogy ilyen kampányszövegként ott van a vallásokat átölelő megegyezés és a közös munka és a közös szolgálat, de valójában egyelőre még hiányzik az őszinte szándék és az őszinte akarat, meg azt is gondolom magamban, hogy egy család vagy egy kisebb közösség mikor fog őszintén összefogni, akkor, hogyha valami rádöbbenti arra, hogy nincs más út, akkor, amikor valami nagyon megrázza, valami nagyon a szívéig hat, és gondolom, hogy a világban is akkor lesznek ilyen őszinte szándékok a vallások vezetői és a vallásoknak a képviselői között, ha valami megráz minket, ha valamitől nagyon megijedünk. Gondolhatunk akár a járványra, de egyelőre ez a járvány még nem olyan intenzitású, vagy nem olyan megrázó erejű, hogy ezek a kérdések felmerüljenek. Gondolom, hogy egy megrázóbb élmény, ami globálisan megrázza az emberiséget és a vallásokat, akkor az közös kérdésfelvetéseket fog elindítani, mert ráébredünk arra, hogy csak így lehetséges, hogy túléljünk, vagy hogy valami jobb jövőt építsünk magunknak.
Milyen lehet, vagy inkább milyen lesz a jövő egyháza?
A kérdés, hogy milyen lesz az egyház élete, ezt többféle módon is fel lehet tenni, és lehet válaszolni. Lehet egy ilyen távolságtartó jóslat, hogy milyen lesz, és mindenki el tudná mondani a maga elképzelését, vagy azon is gondolkozhatunk, az előbb még emlegettem a tudatosságot, hogy milyen egyházat akarunk, vagy milyen egyházat szeretnénk megvalósítani. Persze, hogy néha az emberi akarat és ez a tudatosság gyenge a nagy világ folyamatokhoz képest, de én azt gondolom, hogy ha nincs ilyen akarat, ha nincsen egyáltalán ilyen szándékunk, akkor még könnyebben sodródunk az árral. Én azon nem akarok nagyon gondolkozni, hogy milyen lesz, hogyha úgy magától alakul. Én azon gondolkozom, hogy milyen lehetne, hogyan lehetne fenntartani, hogyan lehetne úgy átalakítani, vagy úgy ezen a válságon keresztül jutni, végülis a válság az folyamatos. Tehát úgy túlélni ezt az új világot egyházként, hogy közben nem mondjunk le az alapvető igazságokról vallásunknak, keresztény vallásnak, az unitárius vallásnak, vagy egyáltalán a vallásos gondolkodásnak az alapvető tételeiről. Ez egy nagy kihívás. Ott vannak a történelemben a példák, mert még voltak ehhez hasonló nagy válságok és pillanatok. A leglátványosabb, ami itt Európában volt, a reformáció, hogy ott is folyamatosan küszködtek azzal a kérdéssel, mi az, ami régi, de nincs szükség rá, de mi az, amiről semmiképpen nem lehet lemondani, és mindenképpen ott kell a helye legyen a vallásos életben. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb változás, amire szükség van az egyházban, és amit az egyház változásként meg kell éljen, az, hogy sokkal személyesebbé kell váljon a vallás, illetve az egyháznak az emberekhez való beszéde és a megnyilvánulása kell személyesebbé váljon. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy több mint valószínű, hogy évszázadokkal ezelőtt az egyház nem fordított ekkora figyelmet az egyénre, az emberre, az emberben zajló lelki folyamatokra, mert az egyház egy olyan hatalmi rendszer volt, amelynek erre nem volt igénye, nem volt szüksége, mert másképpen tudta elérni a híveinek a mozgósítását. Ilyen értelemben a mostani válságban lehetőséget is láthatunk, azt a lehetőséget, hogy vallás személyesebbé tegyük. Azt gondolom, hogy a jövő vallása, lehet, hogy a jövő már különben elkezdődött, a jövő vallása az, hogy akár itt a mi gyülekezetünkre, Ürmösre gondolva, most még el tudjuk azt érni, hogy olyan híveink, akikkel mondjuk azt, hogy nem foglalkozunk, ők sem igénylik, nem keresik az egyházzal való kapcsolatot, az egyház se tesz meg túl sokat azért, hogy bevonja, még mindig tagja az egyházközségnek, még mindig igényli az alapvető szertartásokat, de ebben kimerül a kapcsolat. Gondolom, hogy a jövő vallása, ami már bizonyos helyeken elkezdődik, hogy aki így él az egyházban, az nem is akar többet az egyházban élni, mert azt mondja is számomra teljesen észszerűen, hogy ha én ott nem kapok semmit, vagy én ott nem vagyok megszólítva, akkor én nincs is miért én oda tartozzak. És akkor az egyháznak kell legyen erre egy válasza. Sokszor bíráljuk az újabb keresztény felekezeteket, úgy nevezzük őket csúnya szóval, hogy szektások, vagy hívők, talán még bántóbb, amikor hívőknek nevezzük, mert mindig azon gondolkozom, hogy akkor mi nem vagyunk hívők, hogyha őket így nevezzük, hogy házról házra járnak, hogy meggyőznek, hogy mindig keresik a személyes kapcsolatot, és természetesen ebben van sokszor képmutatás, és van sokszor a hívek számának a szaporításáért való munkálkodás, de viszont mégiscsak példát vehetünk, és azt mondhatjuk, hogy az a sikeres és fejlődő és növekvő egyházi és vallásos közösség, ahol odafigyelünk az egyénre, az emberre, tudjuk, hogy mi van vele. Ezt nem tudja egyedül egy lelkész egy 500 lelkes gyülekezetben, hanem ez csak a gyülekezet olyan átszervezésével lehet, ahol úgy, ahogy már a reformáció is kimondta, működik az úgynevezett egyetemes papság, ahol nem csak a pap gondoskodik, nem csak a pap imádkozik, nem csak a pap figyel oda a gyülekezet tagjaira, hanem a gyülekezet tagjai egymásért is felelősséget vállalnak. Tehát ott, ahol meg van szólítva az ember a vallásos közösség által, ahol azt érzi, hogy odafigyelnek rá, a vallásos igényére választ adnak, a kérdéseit meghallgatják, elfogadják, nem söprik le az asztalról, ahol a nehéz vagy örömteli élethelyzetében az egyház, a vallásos közösség részt vesz, gondolom, hogy ott van jövője a vallásnak. Nem azt jelenti, hogy mindenki fogja igényelni, de biztos, hogy lesznek szép száma sokan olyanok, most egyháztagok, de olyanok is, akik elhidegültek valamiért az egyháztól, akik akarnak majd ilyen vallásos közösségben részt venni. Az egyháznak ki kell mozdulni abból a merevségéből, hogy az emberek kell jöjjenek és kell keressék az egyházat. Az egyháznak igénye kell legyen arra, hogy ő maga keresse az egyénnel, az emberekkel, a családokkal való kapcsolatot.
Merre tart az egyház, mi az iránya és milyen egyházi jövőképről beszélhetünk?
Az egyházi jövőképet elég nehéz azonosítani, hogy milyen jövőképet lát. Gondolom, hogy különböző csoportok különbözőképpen képzelik el a kereszténységet. Most is látjuk, nem csak a mi kis egyházi felekezeteinkben, hanem főleg a mi híreket legfőképpen a római katolikus egyházról olvasunk, hogy milyen ütközetek és milyen ellentét folyik az egyházon belül is. Régebb is hallottuk a liberalizmus, a szabadelvűség és a hagyománytisztelet, a konzervativizmus közötti ütközeteket, most még inkább megerősítettük. Látjuk, hogy milyen válságok vannak, és milyen kétségek vannak a híveik között. Azért, mert ezekről a média, vagy a fősodrású média nem beszél a mi protestáns felekezeteinket illetően, annál kevésbé persze az unitárius egyháznak a dolgairól, vagy az unitárius vallású emberek kérdéseiről. Ezek a kétségek és vívódások közöttünk is itt vannak, hogy milyen irányba induljunk el. Van egy nagyon erős, gondolom, hogy a jólétből származó liberalizmus felé sodró erő. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen összeesküvés, vagy bizonyos kis csoportoknak a titkos megegyezése, hanem ezt mindig a jólét hozta, a szabadelvűséget, a liberalizmust, visszamenőleg az ókorba is a jólét hozta, és ezt a nyugati világba ezért jött el ez a pillanat, a sokszor elképesztő jólét miatt az elképesztő szélsőséges liberalizmus is terjed. Én nem hiszem, hogy ezt jónak vagy rossznak kell bélyegezzük, hanem sokkal inkább azon kell gondolkozzon az egyház, hogy ebben hogy tud egy medret szabni, hogy tud nem elfogultan és nem bántóan, vagy nem kirekesztően, nem ellenségképet keresve, de egy irányt mutatni, mert egyre inkább azt látom, hogy az egyházban is és a társadalomban is vagy a szélsőséges liberalizmust, vagy a szélsőséges konzervativizmust próbálják ráerőltetni az emberre és a közösségekre, és a szélsőségesség az bármilyen előjellel rossz dolgokat hozott mindig a történelemben. Lehet, hogy az egyháznak lenne egy ilyen középútja, vagy egy olyan szerepe, amit ezt egy kicsit megmutatja, azt az aranyat, az arany középutat, de ez csak akkor, hogyha függetleníteni tudjuk többé-kevésbé magunkat a világi hatalomtól, mert ha nem, akkor mondjuk azt, amit várnak tőlünk, mondjuk azt, amit diktálnak nekünk, és ezt a szerepet nem tudjuk játszani. És visszatérve arra az összhangra, és arra a kérdésre, hogy van-e valami jel az égen, akkor lehet, hogy épp ez a mostani nekünk szánt, vallásos közösségeknek szánt szerep az Istentől van, hogy ezt a szélsőségességre mutató jeleket, ezeket próbáljuk ugye kicsit közös nevező fele sodorni, és egy ilyen kovász szerepet játszani a társadalomban.
Milyen összhang lehetséges az egyház és a politikai hatalom, az egyház és a pénz, a nagyszülők és az unokák, és vagy a szabadság és a szabályok között?
minden felsorolt párosításban óriási feszültségek rejlenek egyház és politika között, ennek amióta a kereszténység létezik, de még a kereszténység előtt is a vallásos csoport és a politikai csoportnak mindig voltak közös dolgaik, és mindig voltak feszültségeik. Ugyanilyen feszültségek vannak az unokák és a nagyszülők között, és minden ilyen feszültségben előbb-utóbb a bölcsességnek és a valami másnak kell dönteni, mint a választásnak, tehát a döntésnek, hogy ez vagy az A vagy B, fehér vagy fekete. Visszatérve pont a szélsőségekre, nem lehet nagyszülők és unokák esetében sem azt mondani, hogy a nagyszülők mindenben jól vezették az életüket, a közösségeket, az unokák mindenben rosszak, vagy fordítva, hanem el kell fogadni ezt a fogalmat, hallottam valahol, meg sem tudom mondani, hogy hol az Amerikai Egyesült Államokban, és úgy megragadt azóta, és sokat gondolkozom rajta az öregséggel kapcsolatban, az időskorral kapcsolatban, hogy lehet az ember öregkorban boldog, és akkor azt mondta az egyik, hát öregedő lelkész tartotta ezt a bemutatót, ezt az előadást, és azt mondta, hogy ő arra jött rá, hogy az öregségben csak akkor lehet boldog az ember, hogyha elfogadja a paradoxonokat, az ellentmondásokat. Ha nem akar minden ellentmondást megoldani, megválaszolni, mert különben állandóan csak őrlődni és vívódni fog magában. Tehát gondolom, hogy az öregség ilyen értelemben bölcsességet jelent, és ezek között, a feszültségek között erre a bölcsességre van szükség, hogy tudjuk, hogy kitől és mitől mit várunk el, ne legyenek irreális elvárásaink, és tudjuk elfogadni az ellentmondásokat, a paradoxonokat is.
Hogyan látja egy unitárius, esperes lelkész az egyházat jelen esetben innen Űrmösről?
Amit mondok, az nem csak az én gondolatom, nem fogom mindig mondani, hogy kitől hallottam, mert folyamatosan ezekről a dolgokról a kollégákkal, meg egyházat szerető emberekkel beszélgetünk, és alakítjuk egymás véleményét. Van egy mindennapi élete az egyháznak, amit kényszerülünk végezni. Gondolok arra, hogy meg kell vasárnap tartani az istentiszteletet, el kell végezni a szolgálatokat, az intézményi működésnek a feltételeit fenn kell tartani. Ezeket kényszerűen muszáj csinálni. Persze nem mindegy, hogy milyen igényességgel és milyen pontossággal. A gond ott kezdődik, hogy van-e ezen túl valami, ami az egészet összefogja, egy jövőkép, hogyha beszéltünk a jövőképről, akkor így is fogalmazhatunk, egy küldetéstudat, és többé-kevésbé meg tudunk-e egyezni, még akár egy ilyen kis egyház tagjaiként is, mint az unitárius, hogy mi a célja, mi a küldetése, mi a feladata az egyháznak. Sokszor éppen ezen buknak el a dolgaink, és a legalacsonyabb szinten is a vitáink és a kicsinyességünk azért lobban fel, mert nem elég kiforrott ez az elképzelésünk arról, hogy mit is kell az egyház, mit is kell a lelkész, mit is kell az egyházközség világi vezetője, vagy az egyháznak a világi vezetői. Mi a feladatuk, mi a nagy cél? Nem az apró cél, hogy most a költségvetést tudjuk az év végére valahogy kiegyenesíteni, vagy valami épületet tudjunk megvásárolni, felépíteni, hanem miért akarjuk azt? Mi a célja az egésznek? És sokszor éppen ezért elbizonytalanodunk, és ezért nehezedik, és ezért súlyosodik a teher a vállunkon. Én azt gondolom, hogy többet kellene gondolkozzunk, többet kellene beszélgessünk arról, hogy amiről most is beszélgetünk, hogy mi a célja és mi a képe az egyháznak önmagáról, és merjük ezeket a kérdéseket feltenni, és merjük megkérdezni még azokat is, akik úgymond ellenségesek vagy kritikusak az egyházzal szemben, mert az ő kritikájuk és bírálatuk buzdíthat vagy előidézheti a jó irányba való gondolkodásunkat. Bennem is a beszélgetés során fogalmazódik meg, hogy a bírálat és a kritika milyen fontos. A nyitottság. Arra gondolok, hogy az egyháznak a történelméből olvassuk ki, hogy az egyház bizony nem volt hozzászokva a bírálathoz, a kritikához. Sokszor lelkészi, papi szolgálatomban én magamon is észreveszem, hogy annyi tiszteletet, annyi tekintélyt tulajdonítanak a lelkésznek, hogy olyan nehéz elfogadni, amikor valaki bírál, azonban az egyház ebből kell kimozduljon, ebből a merevségéből és ebből a hát tekintélynek nevezzük, de nem mindig igaz és nem mindig tiszta tekintélyre gondolunk, hanem inkább a félelemmel és a hatalommal összefüggő tekintélyről. Ebből ki kell mozduljon az egyház, nyitott kell legyen a kérdésekre, nyitott kell legyen a bírálatra, és a bírálatot őszintén fel kell mérje, és azt kell kérdezze magától, hogy mit tanulhatok és hogyan növekedhetek, úgy, ahogy egy ember is, mit tanulhatok és hogyan növekedhetek a bírálatoknak a meghallgatása és mérlegelése során.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük a válaszokat és azt, hogy ma is fogadott minket.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és biztatok mindenkit arra, hogy mondjon ellent nekünk, magában vitatkozzon velünk, és ne fogadja el azt, amit mondunk, de a legértékesebb az, hogyha a gondolatokat ébresztettünk, és kérdések feltevésére ösztönöztük. Isten áldja a viszonthallásra.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Összhangban, melynek szép lassan a végéhez érünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Szabó Előd Űrmösi lelkész Esperes nevében is. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót innen Űrmösről, így elköszönök. Az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.